Kedves gyülekezet, a címe egy kicsit lehet, hogy ijesztő ennek a mai istentiszteletnek, szolgálatnak, de bízom benne, hogy megértitek, hogy miért ezt választottam. Pusztító és gyógyító istenképek. Én úgy gondolom, hogy mindnyájunk tapasztalata az, hogy a született természetünk, az, ha egyáltalán valami késztetést kapunk, még ha visszaemlékeztek a régi időkre, hogy az Isten dolgaival foglalkozunk, az tiltakozik rögtön ellene, nem? Tehát valahogy úgy vagyunk, mint Ádám, hogy amikor elkövették a bűnt, akkor még nem futottak az Isten elől, ez nagyon fontos, először csináltak egy fügefaruát. Gondolták, ennyi is elég lesz az Istennek. De amikor meghallották az Isten hangját, akkor már menekültek. És mi is ilyenek vagyunk ösztönösen, bizonyos szempontból ez rendkívül fontos, hogy így működjön az emberi élet, az emberi szervezet. Ha valami baj éri, valami támadás éri, azonnal keres valami megoldást. Ha nem lenne ilyen önvédelmi mechanizmusunk, akkor nagyon sok baj érhetne bennünket. De ugyanakkor, amikor nem támadásként, hanem megmentőként és bátorításként jelenne meg az Isten, akkor meg valahogy behúzzuk a kéziféket, és az ellenkező irányba tartunk. Hónapokkal ezelőtt beszéltem nektek a függöny mögé rejtőzködő Istenről, nem tudom, akik itt voltatok, emlékeztek-e rá. Az Istent nem láthatja senki a bűneink miatt, mert hogyha látnánk, akkor látnánk az ő tisztaságát, azonnal megsemmisülnénk. De éppen azért, mert közvetlenül nem látjuk az Istent, a lelkek ellensége annyit hazudik róla, amennyit csak akar. Ha nem ellenőrizzük le, akkor baj van. Ahogy közeledik Jézusunk dicsőséges második eljövetele, mindnyájan tapasztaljuk, hogy nagyon begyorsultak az események. Egyre több a baj, egyre több a feszültség, egyre több a kilátástalanság, a betegség és a többi. És ilyenkor még nagyobb erővel tudja, nem azokat feltétlenül, akik távol vannak Istentől, hanem akik már döntöttek Isten mellett, azoknak az Isten képét jó alaposan összezavarni. Ésaiás próféta könyve 40. fejezetének 25. versénél lapozzátok fel a Szentírást. Tehát Ésaiás próféta könyve 40. fejezetében egyébként nagyon kézzelfogható és élvezetes ez a fejezet, ahogy leírja, hogy milyen nevetséges módon készítenek az emberek bálványokat, mint Ádám a fügefaruhát, és a többi sorolhatnánk. És a mai világ emberének is megvannak a bálványai, amelyek helyettesítik Istent. Azt mondja a 25. vers. Kihez hasonlítok hát engem, hogy hasonló volnék? Szól a Szent. Aztán folytatja tovább, a mi szempontunkból ez a lényeges, hogy időnként felteszi a kérdést az Isten, kihez hasonlítotok? Miért hozzá? Én nem olyan vagyok. Azt mondja János evangéliuma első fejezetében, hogy az Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, ő jelentette ki az Istent az embernek. Ő mutatta be nekünk, hogy milyen az Isten. Olvasom Ellen Goldwhite Jézushoz vezető út című könyvéből, Isten szeretete az emberek iránt, az első fejezet. Olvasom a következőket. Sátán félrevezette az emberiséget, hogy Istenben olyan lényt lásson, akinek legfőbb tulajdonsága szigorú igazságosság, aki hajthatatlan bíró és kegyetlen hitelező. Oly lénynek tüntette fel az alkotót, aki bizalmatlan szemekkel néz az emberek gyengéire, hogy azonnal lesújtson rájuk ítéleteivel. Jézus épp azért jött a földre, hogy eltávolítsa a sötét árnyat, mely Istennek irántunk érzett végtelen szeretetét elfedte. Még mindig visszautalva az előző szolgálatomra, talán akik itt voltatok, emlékeztek rá, hogy próbáltam kifejteni, hogy a közbenjárás eddigi képét is valószínű felül kell bírálni a mi fejünkben. Mert a közbenjárás, Jézus mostani közbenjáró szolgálata, az nem jelentheti azt, hogy ő kéri az atyát, hogy tegyen meg az érdekünkben valamit, mert az atyát nincs miért kérni. Ezt is megbeszéltük, hogy az atya szeretete a bűnös ember iránt, és Jézus Krisztus szeretete a bűnös ember iránt nem vonható különbség a két szeretet között. Nincs fokozatbeli különbségük, ugyanúgy szeretnek minket. Jézus közbenjárását valami olyasminek kellene megértenünk, hogy a mi szívünkben akar valamit megértetni, tisztázni az Isten képet. Hogy ne merjünk, ne féljünk ő hozzá menni, hanem merjünk bátran menni hozzá. Malakiás könyve 3. fejezet 20. verse, itt szeretném mondani, hogy csak a revideált Calvin kiadós Bibliában, 3. fejezet 20. vers, mert a Károlyi Bibliában ez már nem fér bele a 3. fejezetben, 4. fejezet. Tehát mindegy, 3. fejezet, 20. vers, vagy a Károlyi Bibliában a 4. fejezet, 2. verse a következőképpen szól. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak néktek. Sátán és az ember romlott természete együttesen torzítja az Isten képet. Majdnem azt kell mondanom, hogy ahány hívő ember, annyiféle istenkép van, ha csak valaki nem ragaszkodik ahhoz, hogy ő csak is egyedül a Biblia Istenét szeretné megismerni. És nem az érzéseire, nem a tapasztalataira akar elsősorban hagyatkozni, hanem a bibliai kijelentésekre. Három torz istenképet szeretnék felmutatni, hogy mit jelent ez a torz istenkép, ami az én megítélésem szerint most, amikor egyre nagyobb a baj, egyre inkább fertőzi át a hívő világot. Ki ne találkozott volna már a fanatizmussal? Ki ne tapasztalta volna az egészségtelen legalizmusnak a szörnyű átkát, mikor valaki törvényeskedő a saját életét teszi tönkre, mert olyan kívánalmakat fogalmaz meg magával szemben, amit az Isten nem fogalmazott meg. De az ilyen törvényeskedő ember nem csak magára nézve veszélyes, hanem a környezete életét is megkeseríti. Az egyik legkiválóbb törvénykező, aki majdnem eljutott az önmegváltás csúcsára, úgy hívják, hogy Pál apostol. Neki majdnem sikerült. A Filippi levélben vallja be, hogy törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Azért ez már csúcs. El tudjuk képzelni, hogy mi mindenről mondott le Pál, mi mindent nem tett meg, mi mindent tett meg ennek érdekében, és most, amikor jött ez a különös helyzet, István megkövezése, az is mennyire felbőszítette őt, hogy a keresztényeket ölje. Miért? Miért volt ez a nagy düh? Igen, ez a törvényeskedés magatartása. Az első torz istenkép félni vagy szeretni? És itt szeretnék idézni egy katolikus szerzőtől, Tilman Mózer, Isten mérgezettség, ez a címe a könyvének. Elég kifejező, nem? Isten mérgezettség. A következőt írja. Istent félnünk és szeretnünk kell. Verték belém, mintha az első nem tenné majdnem lehetetlenné a másodikat. És mivel a te őrületes létalapod, amelyet egyszerre félni és szeretni kell, egyidejűleg gyűlöletet vált ki, az ember még több szorongást kell, hogy átéljen, még alázatosabb, még hálásabb kell, hogy legyen azért a haladékért, amelyel az eltaszítás fenyegetését elodázhatjuk. Az ügyész Isten, aki alig várja, hogy valami rosszat felfedezzen bennünk. Nagyon nem mindegy a sorrend. Éppen azért, mert az emberi természet, ahogy haladt előre a történelemben az egyház fejlődése, nagyon sokszor leuralta a Biblia tanítását, olyannyira, hogy néhány évszázad múlva már a Bibliával alig volt köszönő viszonyban az egyház, a keresztény egyház gyakorlata. Ennek köszönhetően megcserélődött egy nagyon fontos sorrend. Az emberek fejébe azt tanították, és az emberek fejében ez így szerepelt, ha én Istenhez akarok menni, akkor először nekem meg kell tisztulnom. Na de egy bűnben született ember hogy tisztuljon meg? Úgy, mint Münchhausen báró, mikor besüllyedt a mocsárba lovával együtt. Őneki volt egy jó ötlet, emlékeztek rá, ugye? Hát körülbelül ennyit jelent, hogy egy ember önmaga meg akar tisztulni azért, mert a tiszta Istenhez csak így lehet menni. Ki az, aki megtisztíthat minket? Egyedül az Úr Jézus Krisztus. Gondolom, semmi újat nem mondtam most ezzel. De valahogy a reflexeinkben mégis bent maradt. Valahogy mégiscsak megvan, hogy nekem kell tennem valamit azért, hogy az Isten elfogadhasson. Ahogy sűrűsödnek az események, és látjuk, hogy most már tenni kellene valamit, akkor gyorsan legyárdunk egy csomó jó cselekedetet. Kitaláljuk, hogy most mit kell tenni. Ez tele van feszültséggel, félelemmel, görccsel, ahelyett, hogy felszabadult boldog keresztények lennénk. Félrejtés ne essék. Nem a cselekedetek ellen beszélek. Gondolom mindenki érti. De az a cselekedet, ami nem hitből fakad, az eleve kárhozat. Hogy is szól az ember igazságáról a bibliai kijelentés? Minden mi igazságunk, nem, minden mi hanyagságunk, minden mi felelőtlenségünk, minden mi önzésünk szennyes és megfertőzött. Így van benne a Bibliában? Nem, minden mi igazságunk szennyes és megfertőztetett ruha. Az ember önmaga képtelen igazzá válni. De hát akkor milyen az Isten? Akkor hogy menjünk hozzá? Egyházunknak egy régi szlogenje, és sokan építenek rá sorozatokat és tanításokat, gyere, ahogy vagy. Az ügyész Istenkép akkor kerülhető ki, hogyha meg vagyunk győződve, és újból megerősítjük magunkat, akkor, amikor akár titkosan is, még a magunk számára is alig észrevehetően megjelenik ez a nagyon ellenszenves és nagy feszültséget árasztó törvényeskedés, ami döntéseinkben, magatartásunkban, akkor gondoljunk arra, hogy Isten a szeretet. És Isten elénk jön. És úgy akar találkozni velünk, ahogyan vagyunk. Mert majd ő fog tudni megváltoztatni minket. Nyilvánvalóan az Isten szeretetéről igazán még egy Bibliát alig ismerő ember is akkor győződhet meg, amikor szembesül azzal, hogy mi történt az emberré lett Isten fiával, aki bár az atyától született, a Szentlélek által teljességgel Isten volt, de a 4000 éve legyengült emberi természetet magára véve, az emberi természet mögé rejtette istenségét, és itt a saját életére nézve a földi élet során csak úgy élt, mintha közönséges ember volna. És főként a Getsemánéban, és főként a kereszten. Fölteszem a kérdést. Leszállhatott volna Jézus a keresztről? Meg tudta volna tenni? Miért nem tette meg? Mert szeret minket. Neki valóságos volt. A mi halálunknál sokkal valóságosabb volt az a halál, ami úgy következett be Jézus esetében, hogy nem tapasztalta az Atya közelségét. Pedig ártatlan volt. Amikor ezt megértjük, hogy ennyire szeret minket, akkor kezd már egy kicsit összetöredezni, halványulni ez az ügyész Istenkép. Ez a folyamatosan vádoló, csak a hibát kereső Istenkép. Egyébként figyeljétek meg, hogy a törvényeskedő ember legtöbbször saját magát is agyon vádolja. Mert érzi, hogy nem jutott el arra szintre, amit szeretne elérni. De mivel nagyon végletes, hogy az ember mennyit bír ki az önvádból, ezért ezeket a vádakat egyre inkább észreveszi és árasztja a környezetére, a hittestvérei és a többiekre. A vád és a figyelmeztetés között az a nagy különbség. A figyelmeztetés az azonnal megadja a kiút irányát, azonnal Krisztushoz vezet. A vád a szeretne bemerevíteni abban az állapotban, hogy te ilyen vagy. És ilyenkor az ügyész Isten képet erősítjük a többi keresztény előtt is, vagy akár Isten nélkül élő emberek előtt is, és nagyon sokan köszönik szépen ebből az Istenből nem kérnek, és ezért élnek nem vallásos életet. De nézzük csak meg, hogy az ügyész istenséget miként teszi semmivé János első levele. Hát az egész Jánosi levél fantasztikus. Fantasztikus gyakorlati tanítások vannak ebben a teológiában. Idézőjelbe teszem a teológiát, mert szerintem ez nagyon gyakorlati tanítás. János apostol, aki talán a legfiatalabb volt az apostolok között, és megjegyzi a Szentírás, hogy talán ő volt legközelebb Jézushoz, ő volt a szeretett tanítvány, aki a keblére hajthatta, Jézus keblére hajthatta a fejét az utolsó vacsorán. Hát időnként azért tett és mondott olyat, ami nemhogy nem volt kedves Jézus számára, hanem keményen meg kellett, hogy fedje őket. Emlékeztek rá, hogy tüzet akartak kérni a samáriai városra. Elég hirtelen indulatú ember volt János. De mennyire átélte Jézus szeretetét. Mennyire megtapasztalta, még a kereszt alatt is, úgy látjuk, hogy nincs is ott más a tanítványok közül, csak János és Jézus édesanyja. Hogy Jézus az édesanyját rábízhatta János apostolra. Mennyire átélte, igazán mélyen akkor értette meg János, amikor már meghalt az Ura a kereszten. És azt mondja itt a harmadik fejezet első versében, lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni úgy, amint van. De már a levél felütése, az eleje is pontosan ilyen lelkesedéssel, ilyen hitelességgel szól az Isten iránti szeretetről, és hogy az Isten mennyire szeret bennünket. Ez az igazi biztosítékunk, ez az igazi garanciánk arra, hogy elkerüljük ezt az ügyész istenképet. A negyedik fejezetben pedig a 9.-10. verset szeretném olvasni. Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát elfedező áldozatul a mi bűneinkért. Figyelitek, ha bennünk van szeretet, igazi, amiben már nincs ott az önzés az árnyékban, a háttérben, amely tényleg Istentől tanult szeretet, az csak Istentől jöhet. És a mi szeretetünk Isten szeretetéhez képest micsoda. És pont ezt szeretné elérni az Isten minden egyes ember életében, hogy tudjunk szeretni másokat. Már az imént is említettem az önvádat. Szegény Juhász Gyula azt írta, hogy minden vád ellen lehet védekezni, de az önvád ellen nem. Tudjuk, hogy milyen szomorú lett az ő életének a vége. János erről a problémáról is megemlékezik ebben a levélben, hiszen a harmadik fejezetben ezt mondja a 19.-20. versben. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtt a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, abba hagyom az olvasást. Hogyha vádol mi, hát akkor hogy tesszük? Nem értem. Ha vádol a szív, akkor mit csináljunk? Hogyha én magam a Szentírás ismeretében, és sok minden más ismeretében, és keresztény tapasztalatokkal a hátam mögött, megszólal bennem az önvád. Itt, mintha valamit kihagyna az apostol, mert azt mondja, hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten, ami szívünknél, és mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. Hú, hát ezt össze kell rakni ezt a képet, mert így nagyon hiányosnak érzem. Nem tudom, hogy ti úgy érzitek, hogy itt valami hiányzik. Pedig nagyon egyszerű, csak János nem akart rá külön szavakat pazarolni. Azt mondta, ha az az érzésed, hogy benned megszólalt egy önvád, ami téged magadat vádol, hogy méltatlan vagy, hogy alkalmatlan vagy, hogy te ezt nem teheted meg, hiteltelen vagy, és a többi. Mivel, hogy Isten nagyobb a szívünknél, ki az, aki a bűneinkre figyelmeztet bennünket? Az Isten szent lelke. Ki az, aki miután az Isten szent lelke figyelmeztetett bennünket a bűneinkre, szeretné e bűn felismerésének az állapotában, ha jó alaposan bent maradnánk, és soha többet ne keresnénk az igazi megoldást. És azt mondanánk, hogy itt aztán vége. Isten szent lelke? Jó, erre nem mondhatom azt, hogy a sátán is bennem van. Nem kell neki bennünk lennie. Ami eredeti, ösztönös gondolkodásunk az sajnos sátánnal kompatibilis. Elég, ha ilyen esetekben inkább hallgatunk a saját szívünkre, semmint komolyan vennénk, hogy a mi érzéseinknél sokkal hatalmasabb az Isten szent lelkének a jelenléte. Hadd próbáljam érzékeltetni. Amikor Jézus ott volt a Betesda tavánál, és emlékeztek rá, ott volt egy 38 éve béna ember. És amikor Jézus beszélget vele, és elmondta, hogy nincs emberem, aki a tóba vigyen, megkérdezte tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni, erre mondja ezt a magyarázatot, és erre azt mondta, hogy kelj föl. Erről az ember, mielőtt fölkelt volna, elkezdte magyarázni Jézusnak még mindig, hogy de Uram, hát 38 éve nem tudok fölkelni. Az én agyam már annyiszor kiadta a parancsot, hogy mozduljon a lábam, de nem tud. Ezt tette ez a beteg? Nem. Ilyet nem olvasunk a Bibliában. Ő 38 éven keresztül számtalanszor próbálta kiadni a parancsot a lábának, hogy mozduljon, és nem mozdult. Érzéketlen maradt. Semmit nem tudott tenni. A vízhez nem tudott oda mászni. De amikor Jézus azt mondta neki, hogy kelj fel, azt mondta, hogy még egyszer kiadom a parancsot. És kezdett mozdulni a lába. József Attila, az itt már sokatszor elmondott versében, nem mondom el újra, úgy segített, hogy nem segíthetett. Úgy értette meg, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Ellen Goodwight pedig úgy fogalmaz, éppen a bűnbocsánattal kapcsolatban, ne várd, míg érzed, hogy megbocsátott az Úr, hanem tudd, hogy megbocsátott. Ugyanígy kell látnunk az önváddal kapcsolatban is. Sokkal nagyobb az Isten szeretete annál, mint sem, amit nekünk tanácsolna a szívünk. Hogy ilyen vagy, vége. De ez csak akkor fog működni az életünkben, ha az Isten szeretetéről újból és újból meggyőződünk, megerősödünk, és ragaszkodunk hozzá, hogy Isten a szeretet, és nem a számonkérés, és nem a büntetés az elsődleges feladata. Ezt is szoktam említeni, még ha elmondom, akkor is elég félelmetes. Szeretné valamelyik kötök közületek, hogy ami bűn bennetek van, azt egyszerre megmutassa az Isten, hogy ne kelljen annyit bajlódni? Valaki szeretné ezt? És hogyha még beláttam valami bűnömet, és azt megbántam, és az Úr elvette tőlem, akkor én bennem már nincsen bűn? Hú, ez furcsa kérdés, mert nem tudom, mit válaszoljunk rá. Marad bennem még a bűnnek lehetősége? Úgy tekint rám az Atya, ó, ez az ember már jó úton halad, de hát azért még messze van a tökéletességtől. Mondhatná ezt az Atya? De mit mond? Ez az ember megbánta, én nem látom, hogy bármikor is bűnt követett volna el. Mert amikor őszintén megbántuk a bűnünket, akkor bennünk nem bennünket lát, hanem Krisztus látja. Hiszen Krisztus vette el tőlünk a bűnünket, cserébe megkaptuk az ő igaz életét. Erről szól a bűnbocsánat. Nem a vádolás, hanem a tökéletes szabadítás üzenete van meg ezekben az igeversekben. És amikor a 4. fejezet 16-tól 18. versét olvasom, megint figyeljétek meg, a sorrend is kirajzolódik, és sok minden más is. és mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Ez is mennyire megfoghatatlannak tűnik, hogy mit jelent az, hogy az Isten bennem van. Valamiféle természetfeletti tapasztalatot kellene megtapasztalnom, átélnem? Nem, azt mondja, egy meggyógyult gondolkodással kell gondolkodnom erről a kérdésről. Azt mondja, hogy az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, aki ragaszkodik ahhoz, hogy az Isten szeretet, és ragaszkodik ahhoz, hogyha én valóban szeretni akarok, akkor én ezt csak is az Istentől kaphatom, de úgy, hogyha bennem van, és ő vezeti az életemet, akkor bennem van az Isten. Azáltal lesz teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Hány és hány őszinte hívő ember időnként fél? Férfiasan bevallom nektek, nálam is gyakran előfordul. Akkor nem lettem teljessé a szeretetben? Nem erről szól az ige, hanem arról szól, hogy nem győződtem meg teljesen az Isten szeretetéről. Nem bízok még teljesen benne. A végidőkről szóló eseményekben, a harmadik angyal üzenetében, Jelenések könyve 14. fejezetében, az utolsó időkben élő népről ezt mondja az ige, hogy náluk van a Jézus hite. Annyiféle magyarázatot hallottam már, néhány évtizeddel ezelőtt én is prédikáltam olyanokat erről a témáról, amikkel ma már nagyon nem tudok egyetérteni. Tudjátok, mi a Jézus hite? Régebben úgy magyaráztam, hogy az a hit, amivel Jézus rendelkezett ott a kereszten. Nem. A Jézus hite az, amikor én elhiszem, hogy Jézus meg tud és meg is fog menteni. Ez a Jézus hite. Amikor hiszek az ő megváltó hatalmában, hiszek abban, hogy emberileg nem látom a kiutat és a jövőmet, de ő megment, mert ő szeret. Mert ő nem a bűneimet tartja számon. Nem az, hogy majd ő tudja előre, hogy majd utána mikor fogok megint elbukni. Ez nem a bűn elfedése, ez a fajta szemlélet. Mert ezzel egyre közelebb kerülünk Krisztushoz. És megint egy ellentmondás, fel kell, hogy oldódást kapjon ebben a helyzetben, hiszen minél közelebb vagyok Krisztushoz, annál inkább látom, hogy ő mennyire szeret, mennyire tiszta, mennyire tökéletes, annál inkább látom a magam bűnös voltát. És talán ezért van, hogy akik igazán szabadulnak ebből, azok lesznek azok, akik nem dicsekednek, akik nem kérkednek a szentségükkel, hanem igazán másokért tudnak élni. Akik sokkal jobban el tudják viselni, akár a hittestvér, akár a családtag, akár a munkatár másságát. De sokkal inkább meglátják a megmentendő embert, akiért Krisztus az életét adta. Lukács evangéliumában, a 6. fejezet 32. versében, hadd olvassam nektek a 36-ig az igét. Tehát Lukács evangéliuma 6. fejezetében, a 32-től 36-ig a következőket olvasom. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesztek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől reménylitek, hogy visszakapjátok, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Hanem szeressétek ellenségeiteket. Tudom, hogy kemény beszéd. Én azt nem mondtam, hogy még soha nem nyeltem emiatt nagyot. De tudom, hogy benn van az igében. Szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván, és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek, mert ő jól tévő a háládatlanokkal és gonoszokkal. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Ugye a Máté evangélium a párhuzamos igehelyen pedig azt mondja, hogy felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra. Tehát ha Isten képes erre, hogy az ellene lázadó, még most is lázadó embert képes szeretni, hát akkor ki vagyok én, hogy nem tudok szeretni? Jó, ez sem egy olyan egyszerű dolog. Ha őszinték vagyunk, akkor nem egyszerű dolog. De találunk erre is kimutatást a Bibliában. Példabeszédek könyvében kétszer is megismétli. Az eszes meglátja a bajt, és elrejti magát. A bolondok meg neki mennek, és kárát vallják. Igen, lehet úgy is szeretni, hogy közben nem teszem ki magam provokációnak, nem ingerlem a másikat arra, hogy és a többi. Helyzete válogatja, bonyolult a kérdés. De sok minden eldől, hogy mi van a szívemben. Nem magyarázhatom én, hogy szeretem, ha közben ott teszek alá az illetőnek, ahol csak tudok. És mindig csak a negatívot látom benne. De hogyha valóban meglátom, hogy mit jelentett Jézusnak szenvedni azért az emberét, akit én most nehezen viselek el, akkor már is gyógyulna a szívünk, és gyógyulna a közösségünk is más emberekkel. De nézzük tovább. Létezik a revízor, vagy a pásztoristen. De bizonyára többen tudjátok rólam, hogy én hosszú ideig órásmesterként dolgoztam. Saját magam csináltam az adóbevallásra, mert akkor még sokkal egyszerűbbek voltak ezek a törvények. Ma már aki vállalkozott, tudja jól, hogy ez nem ilyen egyszerű. És hát időnként kaptam adóellenőrzést. Gondolhatjátok, hogy mennyire szerettem, amikor jött hozzám egy adóellenőr? Mi egy jó adóellenőrnek a dolga? Hát megtalálni a hibát, nem? Igyekeztem normálisan, meg logikusan, de hát tudtam, hogy azért nem hiba nélkül a való mindenem. Nem jó dolog, nem? Ilyen revizor lenne az Isten? Ilyen adóellenőr? Emlékszem arra is, mikor utoljára ellenőrzött valaki, akkor az adóhivatal egyik osztályvezetője jött ki. Jól ismertem, mert korábban anyakönyvvezető volt az illető, ő adott össze minket, ő esketett, és jó barátságban voltunk, mert később esküvőkön verset mondtunk, és jött ki hozzám ellenőrizni. Elhisztek, hogy reszketett a lábam? És egyáltalán nem, se én nem hivatkoztam a barátságunkra, ismeretségünkre, se ő. És keményen át ellenőrzött. Az más, hogy nem talált hibát, de keményen át, nem vette semmibe a kérdést. Ilyen az adóellenőr. Ilyen lenne az Isten? Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Az Isten azt akarja, hogy mi belülről döntsünk ő mellette, és forduljunk szembe az önzéssel, a rosszal, és így tud csak szabadítani igazán. És akkor lecsap a nyakunkba egy adóellenőr Isten. Itt valami nagyon nem stimmel. Milyen Istenünk van nekünk? Olvasom megint ebből a könyvből, amit az imént idéztem nektek, tehát Tilman Mózer Isten mérgezettség könyvéből. A gyermeki világban ez úgy fest, hogy az ember nyomorultnak érzi magát, mivel te, mármint az Isten, az embert leselkedve, állandó jelleggel és könyörületes szünet nélkül szemmel tartod, és hallgatódzol, és gondolatolvasással vagy elfoglalva. Ezzel a mondattal, mit szól ehhez a jó Isten, saját bíróságom elé állítottak. Nem így van. Az egyik legnagyobb gyermeknevelési hiba, amikor azt mondjuk a gyereknek, amikor ezt csináltad, akkor téged nem szeret az Úr Jézus. Ez szigorúan tilos. Mert a gyerek belenő egy olyan Isten képbe, hogy egy revizor istene van. És milyen az Isten? Milyen az Isten kapcsolata velünk? Hát nem véletlenül. Egyáltalán nem véletlenül a 23. Zsoltár az egyik legszebb Zsoltár a Bibliában. Az Úr az én, és nem revizorom. Ugye? Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön. És folytatódik tovább, hogy az örökké valóságban éljek vele. Ez a lényeg annak a Zsoltárnak. És a jó pásztor példabeszéde, ezt szeretném is fellapozni nektek János evangéliumából a 10. fejezetet. És a 10. fejezetből a 11-től 18. versig szeretném olvasni. Tehát János evangélium a 10. fejezetének 11-től 18. verséig. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor, illetve pontosítok, egy nyáj és egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi el azt én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól, van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsot vettem az én atyámtól. A jó pásztor képe. Milyen más? Olvastam valahol, hogy egy idegen vezető Közel-Keleten vezetett egy csoportot, vidéken voltak, és magyarázta nekik, hogy itt egész másképp van, mint Európában. Itt a pásztor elől megy, és az állatok követik őt. Egy fél óra eltelt, erre döbbenten látták az autóbusz ablakából, hogy ott a mezőn megy egy nyuhnyáj, mögöttük több ember üvöltözik, kiabál, kürtöket fúj, és kővel dobálja az állatokat. És mondták az idegen, hát akkor mi ez? Hogy van ez? Ja, ők a hentesek. De Isten nem hentes, nem béres. A béresnek nem a juhban van dolga, hanem azzal a cselekménnyel, amit megcsinált, mert pénzt kap érte. Őt ez érdekli. A pásztor életét adja a juhokért. Ez a pásztor nem tudja, ezek a birkák csak bégetni tudnak. Dehogy nem. Azért vigyáz rájuk. Nem tudja, hogy gyöngék. Ha hátára fordul, és nincs megnyírva rendesen a bundája, vissza se tud állni a talpára. Tudja ezt a pásztor? Igen, azért vigyáz rájuk. És azért gondoskodik róluk. És tudja, hogy ezek a kis birkák olyan hamar el tudnak kóborolni, és hogy valamelyik elkóborol, és nem veszi észre, akkor bajba kerülhet. Igen, azért megy el a jó pásztor az elveszett bárányért. És ezért szól Jézus példázata a jó pásztor. Emlékeztek a jó pásztor példázatára? Nem csak ez a példa beszélt, hanem már más esetben is. Lukács evangéliuma felemlíti. Nem revizor, hanem pásztor, aki életét adta a juhaért. Akinek annyira drága minden egyes állat, hogyha az állatok minket jelképeznek, minden egyes ember. Egyébként valóban az állatok is kedvesek az Istennek. Hogy ez Jónás könyvéből kiderül, és sok minden másból. Hogy az életét adta azért, hogy ne ez a pusztuló, bűnös világ legyen csak az alternatívánk, hanem igenis merjünk higgyni, tudjunk róla, hogy készül az új ország. Készül az a világ, ahol már nem lesz bűn, fájdalom, szenvedés, mert a pásztor és a juhai véglegesen találkoznak, és örökké együtt élnek, ahogy a 23. Zsoltár utolsó sora ezt mondja. A kielégíthetetlen, vagy a megelégítő, vagy a teljesítményt elváró Isten, hány és hány hívő embernek réme az az Isten kép, amikor az Isten valami teljesítményt vár el tőle. És ez borzasztó tud lenni. Máté evangélium a 19. fejezetében, amikor a gazdag ifjú érkezik Jézushoz, nem is akárhogyan, hiszen oda fut hozzá, és leborul előtte, és felteszi a kérdését, hogy mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem. Ími hozzá jövén egy ember, tehát 19-16, ími hozzá jövén egy ember, mondanék ki, jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. A tanítványok azt látták, hogy a gazdagok, a farizeusok, a vallási vezetők, azok kerülték őket. Csak akkor jöttek Jézus közelébe, ha valamilyen vádaskodni valójuk volt, vagy valami csapdát akartak ejteni neki, egyébként távol tartották. Most meg végre jön egy főember, akinek sok pénze van, bizonyára adakozott sokaknak eddig is, és most Jézustól kérdezi az üdvösség útját. Tehát hatalmas dolog, nem? Lezallódik a párbeszéd, nem erről szól a mai témám, ezért nem akarok ezzel különösebben foglalkozni. Lényeg az, hogy megszomorodva megy el az ifjú. Kétségbeestve kérdezik a tanítványok, hogy Uram, ha ő nem üdvözülhet, akkor ki? És a 27. versben Péter apostol ezt mondja, akkor felelvén Péter mondané ki, ímé mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát minékünk? Mit gondoltok, milyen választ várt Péter? Péter elmondta, hogy egy jól kereső szakmát ott hagytam. Mert te azt mondtad, hogy emberek halászaivá teszel. Ez nekem anyagi veszteség, de megtettem, mert szeretlek téged. Meg a családomat is ott hagyom nagyon sokszor, mert téged követlek. Akkor Uram, ezért a sok áldozatért, amit én hoztam, ugye jár jutalom. Péter azt várta, hogy Jézus azt mondja, Péter, ne aggódj, hatalmas lesz a jutalmat. És mit mondott erre Jézus? Hát később elmondja a 20. fejezetben a szőlőművesekről szóló példázatot. Emlékeztek rá, ugye? Ahol jönnek a 11 órai munkások. Hogy megy ki a gazda felfogadni a piacra az embereket, és sok egyeseket felfogad, ővelük megalkuszik pénzben, hogy mennyiért, és aztán történik tovább a példázat szövege. Hadd olvassam Ellen Goldwhite Krisztus példázataiból a következő részleteket. Az önimádó ember törvényszegő. Magyarul az önzés bűn. Figyeljetek, valaki még semmi rosszat nem tett, csak önzés van benne, és ez bűn. Ez most csak egy kitérő a mai témánkhoz képest. Tehát nem az a bűn, amit elkövetek. Ezt Jézus is próbálja érzékeltetni a hegyi beszédben. Az önzés bűn. És az önzés csak bűnt tud produkálni. Mert magának akar kedvezni. Tehát az önszerető, önimádó ember törvényszegő. Ezt akarta Jézus az ifjúval megértetni, és azért próbálta meg, hogy leleplezze szívének önzését, rátapintott jellemének gyenge pontjára. Az ifjú elsősorban nem a pénzétől félt megválni, hanem az önzésről nem akart lemondani. Eddig annyi mindennek tudott kedvezni a pénzével, az énjének. Most ezután? Jézus nem minden gazdag embertől kéri, hogy adja el a vagyonát és ossza szét. Ábrahám kora környezetének egyik leggazdagabb embere volt. Józsefről nem is beszélve. Nikodémusról olvastam Krisztescu könyvében, aki nyilván utána járt ennek, ez a román testvérünk. Nikodémus olyan gazdag ember volt, hogy Jeruzsálem állandó lakosságát, tehát nem az zarándok ünnep több milliós emberét, hanem az állandó lakosságát 2 évig tudta volna ingyen etetni. Ezt a vagyonát adta föl a kereszténység indulásakor. De ezt nem kérte tőle Isten. Emlékeztek Anániás és Zafira esetére apostolok cselekedeteiben. Mi volt a baj velük? Az, hogy félretettek egy részt maguknak? Nem feltétlenül. Az, hogy odaígérték az egészet, és utána csenték el. Mert megtarthatták, mondja Péter nekik, ugye megtarthattad volna. De miért mondtad? Be akartad csapni az Istent? Hazudtál az Istennek? Tehát értsük jól, hogy miről van szó. Az önimádó ember. És most figyeljétek meg, nem az elvégzett munka mennyisége, sem pedig a látható eredmény teszi a munkát értékessé Isten előtt, hanem az a lelkület, amellyel dolgozunk. Ez nagyon fontos. Mit ér az, ha valaki kiváló evangelizátor, de egy kibírhatatlan természetű ember, akivel nem mernek beszélgetni emberek? Vagy olyan távolságtartó, vagy olyan... Mit ér? Mit ér a gyönyörűen kidolgozott szolgálata, hogyha egyszer igazán nem szereti azokat, akiknek prédikál? Sarkítok, félre ne értsetek, csak mit ér az a testvér, vagy az az ember, aki dolgozni akar, de rossz lelkülettel teszi? Amikor az a légkör, ami őt körülveszi, az mérgező. Mit ér az, hogy azt mondjuk az embereknek, hogy őrüljetek az Úrban, de én belülről reszketek, még nem teljesítettem a napi normámat. Amikor abban gondolkodom, hogy egy bizonyos szintet el kell érnem, hogy elnyerjem az üdvösséget. Mikortól van egy embernek üdvössége? Mikortól lehet biztos egy ember abban, hogy üdvözülni fog? Melyik az a keresztény szint, amit már elért, és erre elmondhatja, hogy üdvözülhet? Halljam! Ha valaki először átadta az életét, övé az üdvösség? Igen. Ő végleg győzött? Nem. Megy tovább a küzdelem. De az üdvösség az övé. Neki nem megszerezni kell az üdvösséget, mert az Krisztus szerezte meg. Neki csak meg kell tartania az Isten ígéretét, hogy az az övé maradjon. De még erre is kapunk igét, bátorítást a Timóteushoz, bocsánat, ez a Péter levelében van, hogy hit által őriz minket az üdvösségre. Ez is hit által folyamat. Tehát nem az elvégzett munka mennyisége, sem pedig a látható eredmény teszi a munkát értékessé Isten előtt, hanem az a lelkület, amellyel dolgozunk. Azok, akik a 11. órában jöttek a szőlőbe, hálásak voltak azért, hogy dolgozhattak. Hogy bűnös voltuk, gyengeségük ellenére elhívta őket az Úr. Hálásak voltak. Szívük tele volt hálával munkaadójuk iránt, és nagyon meglepődtek, amikor a nap végeztével a gazda egész napi bért adott nekik. Akkor mire számítottak? Arra, hogy lehet, hogy ingyen dolgoznak. Hát most egy órát dolgozni még, hát... De hálával a szívükben. Szívük tele volt hálával munkaadójuk iránt, és nagyon meglepődtek, amikor a nap végeztével a gazda egész napi bért adott nekik. Tudták, hogy nem érdemeltek annyit, és a jó indulat, amit munkaadójuk arcán láttak, örömmel töltötte el őket. Soha nem felejtették el a gazda jóságát és bőkezűségét, mint az a bűnös sem, aki a 11. órában lép a mester szolgálatába, de aki tudja, hogy nincs semmi érdeme. Munkában eltöltött ideje olyan rövidnek tűnik, hogy méltatlannak érzi magát a jutalomra, de tele van örömmel, amiért Isten elfogadta. Alázatos, bízó lélekkel dolgozik, és hálás azért a kiváltságért, hogy Krisztus munkatársa lehet. Isten örül ennek a lelkületnek, és megdicséri. Értitek? Lelkület. Nagyon sokat számít. Összegzésként. Három démoni lélek tart bennünket sakkban. Az egyik állandó rettegésben tart. A másik rossz lelkiismeretet gerjeszt. A harmadik elérhetetlen követelményeket állít elénk. Mi a megoldás? Mai Biblia tanulmányunk, amelyik egy összegző zárása volt az Efézusi levélnek, most ennek a tanulmánynak az egyik idézett igeversét hadd idézzem ismételten, tehát Efézusi levél második fejezetének a 9.-10. versét, nem, 8.-tól kezdem. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Ajándék, tehát nem jár érte semmi. Ajándék, aminek hatalmas ára van. Isten értünk adott élete. De nem adhatunk érte semmit. Tudjátok, olyan a természetünk, hogy amikor kapok valakitől egy ajándékot, igaz, hogy kaptam tőletek ajándékot nemrég, és akkor nem éreztem ennyire, bár zavarba voltam. Az ember valakitől kap egy ajándékot, azon töri a fejét rögtön, hogy fúha, ezt nekem viszonozni kell. Igaz, hogy így van? Egyből megszólal bennünk. Ezt viszonozni kell. De Isten nem azért adja az ajándékot, hogy aztán hívő gyerekei legyünk, nem. Az Isten azért adja az ajándékot, mert hogyha nem kapjuk meg ezt az ajándékot, akkor semmire nem jutunk. És Isten azt akarta ezzel az ajándékkal, az ő fiának a feláldozásával, hogy szeretet gyulladjon a szívünkben, és nem kényszerből, hanem azért, mert ennek a szeretetnek nem tudunk ellenállni, azt mondjuk Urunknak, Uram, a tiéd vagyok. Nem kér sok mindent tőlünk az Úr. Nem kéri a vagyonunkat feltétlenül, nem kéri az otthonunkat, nem kéri a feleségünket, a gyerekünket, csak a szívünket. Jó? Semmi mást. Csak a szívünket. De azt adjuk át. Még egyszer. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ha valaki, nyilván mindenki a maga szintjén, és a maga ismeretének megfelelően, és az eddigi keresztény tapasztalatainak megfelelően, Istennel jár, és naponta érzi az igényét, hogy kérnem kell a Szentlélek mai napra is legyen velem, és vezesse az életemet, és így jár az Istennel, annak nem kell külön időt szentelnie arra, hogy mint a Timur és csapata akkoriban, amit írtak, hogy piros pontokat gyűjtenek, hogy kit segítsenek át az úton, meg milyen jót tegy, nekünk nem ezt kell tenni. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismered őt, az előre elkészített jó cselekedetet, és akkor ő igazgatja a te utaidat. Ilyen egészen egyszerű, hétköznapi események tudják erősíteni a kapcsolatunkat Istennel, és állandóan ébren tartani, és egyre éhesebben ébren tartani a vágyat, hogy Isten szent lelke, azaz Jézus Krisztus, azaz az Isten jelenléte nélkül az életem vakvágányra fog futni. Kedves testvérek, én nem tudtam szólni nektek arról, hogy amikor meghozzák a vasárnap törvényt, mit kell tenni. Én nem tudtam semmit sem szólni arról, hogy ha pedagógusok vagytok, akkor aláírjátok-e a törvényt, vagy nem. Én nem tudtam szólni arról, hogy szabad-e ezt és ezt tenni. De minden mást elmondtam ezzel kapcsolatban. És ha valakinek megvan Istennel a közössége, és emiatt jó lelkületet nyert, akkor azon aggódjon, hogy vajon mindenkinek elmondta-e már ezt az örömhírt. És vajon hol tudok én hitelesen jól bizonságot tenni még embereknek arról, hogy Isten a szeretet, nem ítélkező, nem revizor, nem teljesítményt vár el. Ő a szeretet, és ő meg tud menteni, és meg is ment minket. Amen.
Kedves gyülekezet, az Isten tiszteletünk végén énekeljük el a 268-as számú ének első és második versszakát, majd ima után a harmadikat.
Fejedelme légy. szívem őrzője, súlyos harcok éjjelén, tőled várok békét én. Véred által léptem át, üdvösségem ajtaját. Árazd rám most békédet, add, hogy véled egy legyen.
Mennyei Atyánk, szívünk mélyéből köszönjük megváltásunkat, köszönjük Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő nagyon sok oldalról és minden módon bebizonyította, hogy te mennyire szeretsz bennünket. Jézusunk, köszönjük, hogy te a szereteteddel akarod bemutatni, hogy a benned és a mennyei atyában meglévő bűngyűlölet is csak miattunk van, hiszen a bűn a mi életünket nyomorítja meg és teszi tönkre. De a bűnöst Istenünk, te már akkor is szereted, amikor még távol van tőled. És akkor is, amikor már ugyan a gyermeked, de még mindig botladozik. Ezért kérünk, mennyei jó atyánk, add, hogy a legfontosabb legyen nekünk az a békesség, amit egyedül te tudsz adni. A legfontosabb legyen nekünk az a kívánalom, hogy te uralkodhass a szívünkben, hiszen akkor a te békességed a mi békességünk lesz. Amen.
Igyen úgy, mint kívánod, teljesítem, ó hajót. Ne hagyj itt egy szívemben, légyen békén minden.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.